Sok szeretettel köszöntünk minden kedves Vezes nézőt, hallgatót és olvasót. Ez itt a Vezes Csapat Rádió idei 7. adása, amelyben a spanyol nagydíjjal fogunk foglalkozni. Ahogy láthatjátok, a felállás kicsit rendhagyó. Fehér Patrikot most nélkülöznünk kell, de továbbra is biztosítja a technikai hátteret, viszont itt van velem Horváth Zsolt és Baka Gábor, én pedig Kovács Ülér vagyok, és akkor lássuk a barcelonai eseményeket, hiszen Max Verstappen egy újabb futamot húzott be a Red Bull-al, megelőző a Mercedes párosát, Lewis Hamiltont és George Russellt, úgyhogy ezzel egy olyan forgatókönyv valósult meg, amire egyébként nem biztos, hogy lehet számítani előzetesen. Beszéljünk mindenkinek Max Verstappenről, mert ő tulajdonképpen 100%-osan tökéletes hétvégét teljesített. Az élen zárta mind a három szabad edzést, megnyerte az időmérőt, utána pedig megfutotta a leggyorsabb kört, és megnyerte a futamot 24 másodperccel a rendkedvéért, és ez a harmadik rendszemet jelentette a pályafutásában, a 2021-es Osztrák nagydíj és a 2022-es Emilia-Romagnai versenyt követően. Ti hogyan látjátok Verstappen helyzetét?
Egy pillanat, még hadd egészítsem ki azzal, hogy üdvözöljük a Zsoltit, ugye alkalmi főszerkesztő kollégánkat, vagy alkalmi vendégként főszerkesztő kollégánkat, aki néha beugrik, amikor én vagyok taknyos, most sajnos Patrikot érte utol valami nyavaja, de minden esetre az kimaradt, ugye, hogy Verstappen az összes kört vezette, mielőtt, miután kiállt, minden egyes kört vezetett, és ez már tényleg a 2002-es, 2004-es Schumacher, vagy a 2013-as Fettelt idéző dominancia volt. És hogy mit gondolunk róla? Én azt gondolom, hogy Verstappen hozta azt, amit kellett. Gyakorlatilag nem okozott meglepetést azzal, hogy ő behúzott mindent, amit lehetett. Hogyha, szóval nem Verstappennél kell keresni a meglepetést vagy az érdekességet, ez az ő statisztikájában, ami egyébként őt annyira nem is izgatja, amennyire tudom, az ő statisztikájában egy szép...
Legalábbis mondja ő. Mert igen. Ugye bár azért volt egy rádióbeszélgetés Guillaume Raquelinnel a versenymérnökkel a leggyorsabb kör kapcsolatban, akkor rá menjenek, ne menjenek rá, inkább vigyázz az autóra, Max. Igen,
jó, hát ez más tészta, mert az pontot ér idén, de ahogy az általános statisztikái annyira nem izgatják, ezt már elmondta többször, de szerintem Verstappen azt hozta, amit kellett, és majd a többiek szereplése lesz érdekesebb.
Zsolti? Nekem az volt a meglepő, hogy mennyire távol álltak egymástól a futamot megelőző kommunikációk és a futamon történt dolgok. És ez azért meglepő számomra, mert hogy a szimulátor technológia olyan magas szinten van, hogy a pilóták és a maguk a csapatok is borzasztóan fölkészülten érkeznek már minden helyszínre. Hogy mondjam, hogy pontosan mire is gondolok, hogy például Perez azzal zárt ugye Monaco után, hogy ő győzni megy Spanyolországban. Természetesen ugye elkövetett egy hibát az időmérőn, de ettől függetlenül nem volt köze a Verstappeni tempóhoz. Ugyanígy nagyon sokan számítottak arra, hogy na majd hazai pályán a Fernando Alonso, akkor most még inkább lehet esélye. Ő sem volt sehol. Ehhez képest...
Sainzot is egyébként.
Igen, hát, hogy a Ferrari-tól is azt szemléltük, hogy a fejlesztések, amit a korábbi futamra ígértek, az majd itt most beváltja a reményeket, hát nem váltotta be. Ehhez képest volt egy csapat, akit...
Szerintem ne szaladjunk ennyire előre, mert például a Ferrari meg a Mercedes is érdekes eset, ugyanis az időmérőn nem ugyanazt láttuk tőlük, amit vasárnap délután.
Csak az összességében a gondolatmenetemnek a lényege az, hogy olyan volt, mintha a csapatok a leginkább általuk ismert pályán, ugye korábban rengeteget teszteltek Barcelonába, ehhez képest, mintha vakon mentek volna egy kivétellel, mégpedig Max Verstappen volt.
Hát igazániból...
Látott, győzött, mindent vitt, és mindenkit elhallgattatott, leginkább Perezt.
Hát, és tudjátok, mi a megdöbbentő Verstappen sikerében még? Hogy úgy nyert 24 másodperccel, hogy gyakorlatilag a futamnak a zömét félgőzzel teljesítette. Tehát nem erőltette, stabilan tartott egy tempót, pont annyival volt gyorsabb a többieknél, amennyivel kellett, pedig láthattuk, hogy volt még bőven abban az autóban. Volt még bőven az autóban, hogy azt a leggyorsabb kor is bizonyította.
Ez egy
klasszis siker.
Igen, lehet, hogy most láttuk egyébként a Red Bull valódi erejét és teljesítményét, amiről korábban ugye a Mercedes pilóták, azt hiszem George Russell beszélt, hogy még vissza is fogja magát a Red Bull, hogy nehogy évközben szabályváltoztatás legyen, hogy túlnyeri magát a csapat.
Igen. Nem. Ugyanakkor...
Tényleg... Igazából szerintem arra gondolsz, hogy még most sem láttuk, most láttuk, hogy lenne még benne, most volt igazán egyértelmű, hogy...
Igen, tehát hogy...
Nem itt, hogy az elmúlt hétvégéken nem lett volna egyértelmű, ugyanis utoljára arra, hogy egy csapat ennyi futamot nyerjen zsinórban a szezon elején, még csak kettő istálló volt erre képes, a Mercedes és a McLaren annak idején. Szóval ez egy egészen kivételes helyzet, amiben most a Red Bull benne van, és számomra inkább az a kérdés, hogy meddig fogja pörgetni a győzelmek mutatóját Max Verstappen a szezon végéig, mert ugye még hosszú a szezon, hátra van több mint 15 verseny, és most tart 40-nél. Kanadában tavaly simán nyert, ott valószínűleg be is éri Ayrton Senna-t az örök ranglistán. A kérdés csak az, hogy eljut-e majd mondjuk Sebastian Vettelig az 53 sikerrel a szezon végéig.
Azt gondolom, hogy ebben a legnagyobb ellensége lehetne.
Saját lesz, maga.
Jó, saját maga, de saját maga nem látszik az, hogy most hibákat követne, mert nincs csapaton belül az az erő, aki őt hibára késztetni, a többiek meg egyelőre nem tudják. Hát lehet a Mercedes, hogyha látjuk, amit a hétvégén láttunk tőlük, hogyha ez egy fejlődési út, és nem egy megvillanás, akkor talán...
Én azt gondolom, hogy egyrészt szinte bebiztosítottad, hogy az, ahogy most kimondtad, ugye a kommentátori átok az egy nagyon erős dolog a Forma 1-ben, úgyhogy azzal, hogy most ezt felvetetted, valószínűleg nem fog mindent megnyerni, de én meg azt gondolom, hogy még nem is másik csapat lehet az ellenfelem, és nem is önmaga, mert tényleg, ahogy Zsolti is mondta, mostanában nem nagyon hibázik, hanem a körülmények, mert tényleg akár valami törmelék, akár egy hirtelen leeső eső, vagy bármi ilyesmi, vagy egy elébe eső lekörözött pilóta, szóval bármi ilyesmi, azért a Forma 1-ben mindig benne van. Úgyhogy ha fogadó ember lennék, akkor sem tennék arra pénzt, hogy Verstappen, de még arra sem, hogy a Red Bull idén minden futamot meg fog nyerni, vagy a maradék összes futamot megnyeri, mert tényleg bármi benne van, igaz, ugyanakkor már említettük, ugye én Schumacherte azóta a Mercedes meg a McLarent, ugye gondolom itt a Senna-Prost korszakról volt szó, amikor 16-ból 15 futamot nyertek, 88
80, azt hiszem, igen.
Na meg nyilván a Mercedesnek az uralmát szinte minden nézőnk, hallgatónk ismeri az elmúlt 10 évből, úgyhogy de azt kizártnak tartom, hogy egy 22 fordulós világbajnokságban mindent behúzzon.
Hát, akár egy tavaly 15 futamot nyert meg.
Hát annyi kijár neki.
Szóval... 5-nél már most is tart.
Oké, az...
Még látok 15 vagy 16.
Benne van, de hogy mindet nem fogja megnyerni, abban biztos vagyok. Vagy ha igen, akkor meg fölállunk és tapsolunk, meg kalapot emelünk, meg a formai történelmet láttunk, bár ezzel szerintem senki nem ennek drukkal. Én annyira emlékszem a Schumacheri korszakra, az aranykorra, akkor tértem vissza a Forma 1 nézéséhez, és borzalmasan unalmas volt. Éppen elkaptam az ízére, és utána éveken keresztül kaptam Schumacher, és már akkor vártam a híreket, és ezt még talán te sem tudod, Zsolti, meg kis zárójeles dolog, de épp a Vezessen olvastam elszomorodva valamikor 2003-ban, vagy mi, hogy Schumacher bejelentette, hogy még 2 vagy 3 évig maradt, akkor még nem is dolgoztam itt. Maradunk, de szerintem mindent nem fog megnyerni.
Közben egy nézői hozzászólás, Dancsiga felvetése, hogy itt felmerül az örök kérdés, hogy ez Verstappen, vagy inkább a Red Bull sikere. Erre azért szerintem viszonylag röviden válaszolt, ugye részben meg is tettük, tehát amíg a serpenyő egyik mérlegében látjuk Verstappent, folyamatosan kihozza a maximumot az autóból, akárhonnan felzárkózik a dobogóra, addig azért Sergio Perez eléggé intenzíven és gyakran bukdácsolt. Tehát ugye már az előző két hétvége Perez esetében egyértelműen árulkodik arról, hogy azért Verstappen mennyivel összeszedettebb fejben, meg ugye már a holland esetében láthattuk az elmúlt években is, hogy azért nem ügyetlen.
Azért az elég gyakran és elég intenzíven, az szerintem kicsit túlzás. Perez ott van Forma 1 legjobbjai között, ha nem nézzük tényleg...
De nincs Verstappen szintjén.
Tudom, ezt akartam mondani, hogy ha nem nézzük egy, a Verstappenek, Hamiltonok, Schumacherek szintjét, simán egy Barrichello kultár, sőt, mondom, hogy akár Rosberg is lehetne, hogyha éppen úgy jön neki az idény, mert azért Rosbergnek is kellett az, hogy Hamiltonnak egy csomó hibája legyen, saját és műszaki hibája. Ha nem nyert volna, akkor most Rosbergre is csak úgy tekintenénk, mint egy Perezre. Majdnem.
Igen, a Perez valószínűleg nyilván, ami ott van a Forma 1-ben jó pilóta, de én azt hiszem, hogy a technika tett belőle a közepesnél, az általában említett közepesnél jobbat. Azért gondolom ezt, mert hogy a győzelmei mind ehhez a győztes autóhoz kötődnek.
Nem, ez pont nem igaz. Pont Perez a példa rá, és szerintem nem vagyok kimondott Perez szurkoló, de pont azért mondom, mert Perez nem ez. Perez képes volt futamot nyerni egy nem top 3 csapatba tartozó autóval. Szóval,
a mezőny végéről.
És úgy, hogy azon a futamon tényleg szó szerint járt a mezőny legvégén is. Erre azért nem sokan képesek, és ami még érdekesebb, hogy tényleg a 11-12 éves karrierje során
2011-től
igen, akkor 12, mindegyik csapatával nyerni tudott, akár hogy hívták azt a csapat, nyerni, bocsánat, dobogóra tudott állni, már a második évében majdnem futamot nyert a Sauberrel, de aztán utána a Force Indiával, vagy ahogy később nevezték Racing Point-tal is, újra és újra dobogóra tudott jutni. Szóval Perez pont nem az a kategória, aki csak egy jó autóba beült, és azzal tud nyerni. Ő tényleg az, aki egy középcsapat autójával is futamot nyert. Oké, zavaros volt az a verseny, valóban, meg Hamilton ugye éppen beteg volt, aztán nem rászeült az autóban is Bottas, de pont ezen nem raknám abba a kategóriába Perezt, aki csak beült egy jó autóba. Aki beült egy jó autóba és azzal tudott nyerni, az mondjuk egy Heikki Kovalainen 2008-ból, vagy nem idén, most nem mondhatnánk még neveket, de a lényeg az, hogy szerintem rá pont nem igaz, de egy Verstappen mellett elég halvány, de az, hogy nagyon gyakran és nagyon intenzíven hibázik, az azért túlzás lenne, szerintem.
Hát én most az utóbbi időszakra utaltam, egyébként az való igaz, hogy kiemelkedett a középmezőnyös évei során, messze az egyik legkvalifikáltabb pilóta volt. Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy egyáltalán felére a nagy bajnokok szintjére, vagy a Verstappen féle sikerek inkább a Red Bullnak köszönhetőek?
Nem, azok Verstappennek köszönhetőek nyilván, mert azt látjuk, hogy mire képes Perez, csak hogyha nem lenne egy Verstappen, levágnánk, meg esetleg Hamilton már visszavonult volna, vagy csak azt néznénk, hogy ugyanilyen autóban ül, mint idén meg tavaly, akkor Perez ott lenne a világbajnoki élvonalban, szóval meg Hamiltonnak küzdenének a bajnoki címért, és igen, ez akkor azt jelenti, hogy Verstappen ennyire kiemelkedő.
Verstappen kiemelkedő, ez teljesen nyilvánvaló, de én továbbra is tartom azt, hogy a megfelelő technológiai fölény, ami most a Red Bullnál van, annélkül nem lenne ilyen domináns. Nyilvánvalóan olyan kiemelkedő pilóta, mint a Hamilton, vagy Alonso, vagy Vettel a fénykorában, de a jelenlegi dominanciájához szükséges az, hogy a többi csapat ne álljon azon a szinten, ne tudjanak olyan ütőképes autót adni a saját pilótáiknak, de ez minden érában így volt.
Igaz volt Hamiltonra, és igaz volt Vettelre is.
Igen, csak éppen ez a lényeg, hogy igazából akkor nem a Red Bull kiválós, vagy ilyen űr erejétől függ, mert hogyha egy ilyen jó, de nem sztár szintű pilótát ültetünk bele, mint Perez, akkor már rögtön ugyanott vannak. Szóval, hogy ehhez kell a csúcsformában lévő szuper tehetség.
Ez szerintem tökéletes zárszó volt Verstappent illetően, és ha már ennyit emlegettük Perezt, beszéljünk a Mercedesekről, akik megverték a mexikói versenyzőt, ugyebár az idei első kettős dobogó, Lewis Hamilton és George Russell vezetésével, ami azért is kiemelkedő teljesítmény, mert Russell a 12. helyről zárkozott fel a harmadikra, egy olyan pályán, ami egyébként nem az előzésekről híres. És a kérdés az, hogy ebben a jól sikerült futamban mennyire játszik közre az, hogy megérkezett a Mercedesnek, ugyebár ez az új oldaldobozos autókoncepciója, ugyebár az előző Monte Carlo-i hétvégén, vagy inkább esetleg más találhattak, ami ami miatt ennyire előre kerültek, a második erő volt ezen a hétvégén a Red Bull mögött?
Hát én arra nem mernék vállalkozni, hogy ennyiből megmondjam, de nyilvánvalóan a két pilótának a motivációja nem lett hirtelen Spanyolországban sokkal nagyobb, mint Monakóba vagy Miamiba volt, úgyhogy valószínűleg csak sikerült a Mercedes mérnökeinek valamiféle előrelépést tenniük az autó beállításait, az autó működését, a működési tartományát tekintve. Itt inkább szerintem az lesz a kérdés a következő 2-3 futamban, hogy ez most erre a pályára szólt, vagy ezt a pálya volt az, amit szeretett az autó, vagy ez, vagy ebbe a újfajta koncepciója autóba van több potenciál, és még innen tudnak előrébb lépni, vagy adott esetben visszafelé. De nyilvánvalóan szerintem jobb az autó, tehát ez a pálya azt mutatta, hogy jobb az autójuk, mint korábban.
Én is ezt osztom, és mivel szóba került ugye a múltkori adásban, meg most is, hogy mennyire alapvető, gyakorlatilag alappálya ez a Barcelona a Forma 1-nek, szóval, hogy itt próbálták ki évtizedeken keresztül a legújabb fejlesztéseket, meg ugyan mostanában nem minden teszt itt zajlik, de annyira tudják, hogy egy autó itt jól megy, akkor ez egy erős ígéret arra, hogy tényleg eltaláltak valamit. És még hozzátehetjük, hogy azért Monakóban sem tűnt rossznak a Merci, csak akkor ugye leszegeztük, hogy azon a különleges pályán egyetlen hétvégében nem vonhattunk le messze menő következtetéseket, és pont erre vártunk, hogy meglássuk, hogy Barcelonában mire képes az új koncept, nem új koncepciójú, de jelentősen átalakított Mercedes, és mivel itt is jól szerepelt, azt gondolom, hogy igen, ez már valami, és hogyha két hét múlva Kanadában is jól megy, ami az egy másféle pálya, vannak hasonlóságok, de van nagyon sok különbözőség is, és hogyha ott is jól megy, akkor bízhatunk benne, hogy a Mercedes tényleg jó úton jár. Ők legalább haladnak valamerre, nem úgy, mint mások. Ami viszont szerintem egy kicsit aggasztó vagy ijesztő lehet a Mercedesnek, meg a nézőknek is, vagy nekünk is, hogy a Red Bull főnöke Christian Horner, amikor szembesítették azzal, hogy na tessék, a Mercedes két pilótája volt a második és harmadik, akkor ilyen kedélyesen mondta, hogy na jó, rendben, de így is 23-24 másodperc volt a hátrányuk, és hoztak most egy nagy fejlesztést, nekünk meg még vannak kisebbek ezután is, szóval nem tudom, hogy ki mire számít nézőként, vagy akár a Mercedesnél. Mercedesnél nyilván azért reálisabban látják, de szóval aki azt gondolja, hogy mondjuk Kanadában, vagy a következő 2-3 hétvégén a Mercedes már közeli kihívója lesz a Red Bullnak, az szerintem csalódni fog. Nagyjából ott lehetnek, ahol egyébként eddig az Aston Martint láttuk, csak most ezen a hétvégén a zöld autó valamilyen nem muzsikált jól.
A kérdésben hallgassuk meg a YouTube-on jelenlévő, élőben jelenlévő nézőket, ugyanis van egy szavazásunk szokás szerint, a képernyő jobb oldalán alatta, kinek éppen hol, hogy valóban a Mercedes lehet a Red Bull kihívója innentől. Egy egyszerű eldöntendő kérdés, igen, nem, de éppen ezért, aki esetleg szavaz, azt megkérik, hogy indokolja is meg, hogy miért gondolja, hogy miért igen, és miért nem a válasz.
Vagy kifejtheti, még egy lehetőség, hogy a Mercedes lehet a Red Bull kihívója, vagy esetleg valami más csapat. Szóval, ha esetleg arra gondol, akkor azt nyugodtan írja meg, hogy nem, mert inkább az Aston Martin ezért vagy azért, vagy akár a Ferrari, vagy nem tudom, a McLarennél atomreaktort raknak. És elrepülnek. De szóval, hogy nem feltétlenül csak a Mercedesről lehet itt beszélni, de nyilván a választható kérdés az.
Hát most Oliver, ők a középpontban.
Oliver úgy vezette fel egyébként, volt egy ilyen félmondata, és még arra akartam reflektálni az előbb, hogy az egyébként nem előzés barát pálya, vagy valami ilyesmi félmondata volt, de hogy ehhez képest egyébként a középmezőnyben óriási, hát hányszor volt az a két-három egymás mellett menő autó, akik oda-vissza előzgették egymást, kettős előzés ide, kettős előzés oda, tehát hogy szerintem azért egy picit jobb lett a pálya a sikán eltűnésével, de a nagyobb tempó, és valószínűleg ez baj, másfajta autókezelést hozott magával, mert egyébként a középmezőnyben, hogyha nem néztük volna a Verstappen elmenetelét, tehát azt levettük volna, akkor a onnan hátrafelé, meg a fölzárkózók egy tök akciódús futam lett volna egyébként, hogyha az első helyet levesszük róla.
Hát meg nyugodtan levehetjük az első 10 helyet is, mert a probléma az, hogy ezek a csaták, amiket említettél, javarészt a pontszerzőzónán kívül zajlottak éppen ezért. Hát,
amíg még Hülkenberg ott volt a pontszerző közt, addig ott, utána meg
hát, csak gyorsan kicsúszott onnan a
de igen, ezt kis közül. Teljesen egyetértek a Zsoltival, és pont nekem is ez tűnt fel, hogy itt végre tényleg működött, pozitív irányban működött valami változtatás. Ugye évközben szoktak gumit cserélni, lesz idén is nem sokára, vagy valami pályán még a 6. DRS zónát is megnyitják, vagy felrajzolják, vagy bármi. Na most kicserélték, visszacserélték a pályát egy régebbi nyomvonalra, minimális különbség
részben.
De igen, de és tényleg... És szerintem ez azért, mind a két dolgot mondtad, Zsolti, de nem kötötted össze talán, szerintem ez abból fakad, hogy ugye megváltozott a nyomvonal, és ez jót tett a modern a új Forma 1-es autóknak, amelyek arra képesek, ugye, hogy viszonylag közelről követik egymást. És talán még azt is feloldhatjuk, hogy miért a top 10-en kívül láttuk ezt, mert a top 10-en belül, még ha egy kicsit kevert is volt a verseny elején, azért ott nagyon megvan, hogy ki hol áll. Szóval, hogy ott megvannak az erőviszonyok, és egy Verstappen nyilván elhúz, a Mercedesnél előjött az erő, meg a Ferrari-nál előjött, hogy hiába gyorsak, de pocsékak a gumikkal. Viszont hátrébb ott már tényleg olyan sűrű a mezőny, hogy ez kiadta azt, hogy megkaptuk a csatákat. Szóval ez a két vagy három dolog együtt működött abban, hogy az egyébként híresen nehezen előzhető pályán nagyon sok csatát kaptunk. Más kérdés, hogy ezért itt is hátrébb is nagyjából arról szóltak ezek a pozíciócserék, hogy ki mikor cserélt gumit, vagy éppen az adott pillanatban milyen gumikon volt.
Igen, ez is közrejátszott benne, meg ugyebár nagyon sok pozíciócsere adódott, hogy valaki éppen kijött a box utcából, és ergo, mivel ő nem üzemmeleg gumikon volt, némi kezdeti hátrány van részesült. Szerintem nagyjából a Mercedeseket még nem veséztük ki teljesen. Itt igazán az a kérdés, hogy ugyebár két-három futam meglátjuk, de ne felejtsük el azt a tényezőt sem, hogy tavaly is nagyjából a szezon utolsó két-három versenyére kezdtek el megtalálni valamit, és utána a tél folyamán jött az újabb visszazuhanás. Nem szerintem tudom, hogy...
Ha jó, ez így ilyen szempontból biztos egyébként, bocsánat, hogyha most látunk ilyen erős jeleket arra, hogy valahol vannak, akkor szerencsére nem Brazíliában találnak majd magukra.
Jó, csak a kérdés
ami
az, hogy...
Az, hogy mind a két pilóta pozitívan nyilatkozott arról, hogy milyen az autónak a kezelhetőség, és hogy érezte magát az autó. Ők valószínűleg az év eddigi szakaszában, illetve a tavalyi év második felében lévő tapasztalataik, amikor nem voltak komfortosak az autóval, össze tudják vetni. Óriási tapasztalata rendelkeznek a Form 1-ben mind a ketten, tehát nem, valószínűleg nem állnának ki ezzel, és mondanák azt, hogy hú, de szuper az autó, ha ez nem így lenne.
Egy biztos, a három üldöző csapat közül, ugyebár a Mercedes, a Ferrari és az Aston Martin közül talán a Mercedes a leginkább összeszedett. Ugyanis a Ferrari ott hol a versenyzők hibáznak, hol a autó nem áll össze, hol a gumikkal van probléma. Az Aston Martin az...
Mindegyikkel így
úgy. A Ferrari-nál egyébként van egy érdekes...
A Ferrari-ról még szerintem majd beszéljünk egy kicsit jó. Később. Okay. Itt most még a Mercedes a lényeg. Meg ugye ott van az Aston Martin, ami... Most oké, Stroll ott volt, de eddig elég egy autós csapatként működött Alonso, amikor azért a Mercedes nagyjából mind a két versenyző hozta a kötelezőt egy-két kivételtől eltekintve, úgyhogy ha más, ha nem, akkor azért egy stabil konstruktőri második helyre jó lehet ez a mostani felállás, viszont ha belegondolunk abba, hogy még így is mekkora a lemaradás, és most teljesen nulláról építkeznek, akkor azért... Nagyon-nagyon kérdőjeles, hogy megmenteti az idei évadot a Mercedes, a Red Bull, Adas és mindenkit elsöprő dominancia cunamiától.
Szerintem ezt úgy érdemes tekinteni, hogy a Verstappen klasszis, nagyon jól működik együtt most a Red Bull-lal, sikeresek. De abban a pillanatban, hogyha ezt a gépezetet megbolygatod, és értem ez alatt akár egy rajt, ahol az egyik Mercedes pilóta valamilyen oknál fogva jobban rajtól elé kerül, már nem azzal a taktikával tudnak menni, az megnehezítheti a helyzetüket, máshogy reagálnak, akkor nyomás alá kerülnek a falon lévő pilóták. Tehát van esélye arra, nem azt mondom, hogy megváltozik, bármi esélyük lenne a bajnokság kimenetelét megváltoztatni, arra van esélyük, hogy egy-egy verseny a hátlavévek közül az élen való csatákba színvonalasabb legyen. Tehát ne egyértelmű eldőlést okozzon, vagy legalábbis ne az első 5 körbe vagy 10 körbe történjen ez a döntés. Mert abban a pillanatban, amit nyomás alá helyezel egy versenyzőt, a csapatirányítást, a boxba dolgozó szerelőket, akkor hibázhatok. Most nincs ilyen, mert nincs. Tehát,
hát, nincs. Bocsánat, Zsori, hadd szóljak közben. Erre, amit mondtál, hogy mondjam, én nem ebben bíznék, mert ilyen volt példa már idén is, ugye nem mindig Verstappen vezetett az első kör közepén, de bármikor...
Igen, tudjuk, 25 kör és 15 kör, hogy mikor
jött fel. De az, amit én is mondtam, hogy azért bármikor történhet bármi olyan, ami teljesen előre nem kiszámítható, szóval tényleg egy defekt, egy műszaki hiba.
Igen, szóval a Mercedes szerepéről, hogy ők valamennyi nyomást helyezhetnek a
legból. Igen, ők lehetnek ott, de ugyanezt láttuk Alonsótól is, meg az Aston Martintól is eddig, és kifogadott volna arra mondjuk 4 forduló után, hogy Alonso sehol nem lesz a hazai futamán, és a Mercedes meg 2-es dobogót hoz, szóval én ennyire nem szaladnék még előre, de igen, csapat szinten azért igen, hogyha valakik, akkor most úgy néz ki, hogy a Mercedes lesz a második, azért, mert az Aston Martinnál gyakorlatilag másfél versenyzőjük van.
Közben közvetíteném a komment szekciót kapcsolva Fehér Patrik kollégánk álláspontját a kérdésben. Azonnali kihívója nem lesz a Mercedes a Red Bullnak, de később simán közel érhetnek hozzájuk. Egyértelműen a Red Bull ellen játszik a költséglimit, például a többieknek több pénzük maradt fejleszteni. Hogy a Mercedes és az Aston Martin közül melyik, jó kérdés, mert előbbi a tavalyi év végén megmutatta, hogy össze tudja kapni magát. A Force India Racing Point meg többször megmutatta azt, hogy mennyire hatékonyan fejlesztenek, most pedig a jobb alap is adott. Úgyhogy, hogyha ezekből indulunk ki, akkor elég érdekes párharc bontakozhat ki.
Kár, hogy nincs itt a Patrik, mert vitatkoznék vele, vagy csak a laikusságon mondatja a költséglimit, hogy a költséglimit mindenkire vonatkozik. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Mercedes kevesebbet költött, csak, már bocsánat, hogy így mondom, butaságokra költött, tehát olyan fejlesztésekre, amik nem jöttek be. De ez nem jelenti azt, hogy azért, mert ők nem érték el a sikert, nem költötték el azt mérnököknél, kutatásra, szélcsatornába azt a pénzt, csak az ő fejlesztéseik nem jöttek be, míg a Red Bull érett.
Patrik a büntetésre gondolt, hogy ugye a Red Bull kapott egy büntetést, a költséglimit túllépése miatt a fejlesztés.
Igen, értelek.
Pénzbüntetésnek
kevesebbet költhetnek.
Vissza vágták. Eleve ugye tavalyi bajnokként kevesebb, és még abból is levontak, úgyhogy ilyen tekintetben. De erre meg azt mondanám, hogy a Red Bullnak már igazából teljesen mindegy lesz, hogy a bajnokság szempontjából totál mindegy, hogy melyik csapat talál magára, vagy milyen tétát építenek. A Red Bull majd legfeljebb nevet rajta, hogy oké, megint behúztuk a bajnoki címeket. Mi viszont örülhetünk nézőként, hogy legalább az egyes futamok izgalmasak lesznek. A bajnokságra keresztet vethetünk.
Hát vagy... a bajnokságra olyan szinten keresztet vethetünk, hogy az a baj, hogy a Forma egy túlságosan változó közeg ehhez. Tehát ugyebár az előző szabályrendszer miről szólt? Mercedes így, Mercedes úgy. A mostani szabályrendszer miről szól? Amiről a kettővel ezelőtti, így Red Bull, úgy Red Bull. Tehát ilyen szempontból én azért érzek némi valós jóslást Szabó Bence hozzászólásában, hogy az idei év az teljesen Red Bull-é lesz. Jövőre talán a konstruktőriben lehet némi verseny, de amúgy Verstappennek el az ászló, és 2025-ben, csak úgy, mint 2021-ben jött az igazán izgalmas évad, és aztán 2026-ban megint mi lesz? Jönnek az új szabályok, és akkor megint lesz egy csapat, aki bele tud nyúlni a jóba.
De ez együtt, szerintem, ahogy mondjam, értem, hogy itt akartam mondani, de kicsit talán rosszul fogalmaztad meg, a Forma 1 pont ezért nem annyira változó, hanem ilyen ilyen ciklusokban működik.
Hát inkább rosszkor változik, így mondanám.
Mert ilyen nagyobb blokkokban vannak ugye ezek. A 90-es évek egyébként ilyen érdekes mix volt, mert ugye kezdtük a McLarennel, aztán a Williams, aztán a Benetton, aztán a Williams újra, aztán megkaptuk a McLarent, és utána indult ugye a
Ferrari
uralom, de azóta viszont tényleg inkább csak ilyen néhány éves kegyelmi időszakok vannak. A Ferrari után volt pár év, amikor McLaren, meg Brown, meg akármi, szóval meg 2010-ben aztán végképp nagyon sok esélyes volt a bajnokság, de azóta megint csak ilyen blokkokban mozgunk, és igen, ez az újabb második Red Bull éra. Mindegy, annak már örülhetünk, hogyha a
közben, nem tudom, hogy ki mit lát, de nálam Gábor lefagyott.
Gábor megakadt, igen.
Gábor lefagyott, úgyhogy reméljük, hogy majd visszakapjuk, addig is szerintem egy lezáratjuk a Mercedes kérdéskörét, elég alaposan körbejártuk, hogy biztató jelek azok vannak, de azért még nagyon sok mindent kell tenni azért, hogy a Red Bull-al való tartós csatázásról beszélni lehessen. Perez, róla kevesebbet beszéltünk eddig.
Hát az elején beszéltük azért, hogy ellentétben ti nagy hatalmas potenciált láttatok benne. Megjött a Gábor.
Közben Gábor visszakaptuk?
Átértünk Perezre, Gábor. Egy picit, de hát...
Itt volt egy lefagyásod.
Igen.
Itt vagyok most?
Most itt vagy. Visszatértál, itt Gábor.
Oké, folytassátok, én itt voltam csak.
Pereznél talán még annyit érdemes megjegyezni, hogy megint az időmérőn rontotta el a hétvégéjét. Hiába zárkozott a negyedik helyre, lehet, hogy ebben lett volna több is, hogyha előrébb kvalifikál, ugyebár csak a 11. lett, és ez zsinorral a másik olyan szombati napja volt, ami félresiklott, szó szerint.
Hát Pereznek azt köszönhetjük, hogy ő miatta lehet egy kicsit tovább izgalmas a konstruktőri bajnokság. Mert egyébként, ha nem hibázik, akkor 1-2-be bemennek megint.
De még ez sem érint annyiban a konstruktőri bajnokságot, tehát a Red Bullnak ott is megkérdőjelezhetetlen a fölénye egyéniben, Verstappennek, de pláne 53 pont.
Jó, de annyit mondtam, hogy tovább marad.
Na, így matematikailag, arra gondoltam, hogy
így a szezon vége előtt nem hétre, nem csak 6 futammal fog eldőlni a VB cím sorsa.
Sosem tudni, amikor Schumacher eltörte a lábát, ezt nem tudhatod, tehát bármi történhet még. Hát, ameddig
azért, jutott, nem ez a szokványos.
Utolsó pillanatig küzdeni kell. Hát ez egy veszélyes.
De egyébként én azt mondanám, hogy nem is, és szerintem ugorhatunk is, mert Perez látta, hogy mit csinált, de ez, nem is Pereznél számít ez, hanem hogyha egy kicsit hátrébb nézünk, és most egy pillanatra ugorjuk át a Ferrari-t, aztán visszatérünk, a Aston Martinnál.
Akkor inkább már beszélünk az Aston Martinról teljes egészében kalapkabát.
Aston Martinnál van itt komoly gond olyan szinten, hogy ott tényleg egy versenyzős csapat van. Ahogy korábban próbáltam mondani, vagy én legalábbis azt hiszem, hogyha nem lenne Verstappen, hanem mondjuk két Perez ülne a Red Bullban, akkor egy nagyon izgalmas bajnokságot látnánk. Viszont, hogyha két Stroll ülne a zöld autóban, akkor nem nagyon beszélnénk róluk az adásokban, mert valahol 6.-7. helyen lennének a konstruktőri versenyek, meg az erőviszonyokban.
A kanadainak talán a mostani volt a legértelmezhetőbb hétvégéje ebben az évben. Az időmérőm hozta, amit nagyjából benne volt, a rajtot nagyon szépen elkapta, és aztán nagyjából addig jutott, ameddig. 6. hely.
Én egyébként pont ugyanazt látom, mint 2009-ben a Rally világbajnokságon, hogy az a végeredmény, hogy befutottak, szépen együtt elkészülhessenek a szép fotók, a két Aston Martin.
Mármint Stroll Alonso előtt maradva.
Igen, Stroll Alonso előtt maradva, ez óriási amatőrség, és valószínűleg ugyanaz a hiba, amit anno a Ford M-Sport csapat 2009-ben elkövetett, hogy valószínűleg ilyen lelki támogatás, nevelési célzattal, hogy igen, jobban tud teljesíteni, hogy fölkeltsék a Strollba azt, ami valószínűleg neki nincs meg a bizalma az autó, vagy valamilyen oka van, hiszen a tavalyi évben sokkal több kiemelkedő teljesítményt láttunk tőle, mint idén teljesen van veszve. 2009-re visszatérve a Rally világbajnokságba, Szardínián 1-2-be ment a két autó, Jari Mattilatval elől, Mikko Hirvonen a második, és az első helyért 10 pont járt, a másodikért 8 pont, és a Latval előtte szórta a hibákat, törte az autókat, és a csapatvezetés nem cserélt helyet. mert hogy háthaladt volna magára talál, mert benne volt a potenciál, hogy egy fantasztikus versenyző, gyors, és az év végén mi lett? Az lett, hogy Loeb lett a világban, ők egy ponttal megelőzve Mikko Hirvonent. És hogyha ott helyet cserélnek, ahol megvolt ez a potenciál, akkor Mikko Hirvonen világban, ők így meg mindig örökös második maradt, Loeb mellett. És ezt tudom még gondolni, hogy ezért borzasztóan amatőr a csapat, hiszen...
Ne, bocsánat, csak az a baj, teljesen értem, hogy mit mondasz meg, szerintem mindenki értette, de az a legszomorúbb ebben, hogy szerintem nem amatőr a csapat, hanem az az óriási gond, hogy hívják a tulajdonost, Lance Stroll, hogy hívják az egyik versenyzőt, Lance Stroll. Ugye, akinek még esetleg nem lenne világos, apa és fia a két ember, és az a rossz, hogy tényleg Alonso részéről is hiba volt, hogy ebben nem állt bele, mert én elhiszem, lehet, hogy aláírtak, lehet, hogy még a szerződésben is benne van, hogy ha a futam utolsó 15 körében nem vagyunk a top 5-ben, és egymás előtt vagytok, akármilyen kombinációban, vagy akár Strollt megnevezve, hogyha ő van előrébb, akkor marad a pozíció, simán akár be lehetett ezt is írni, de az, hogy tényleg most, amikor a Mercedes föltámadása, vagy magára találása rámutatott arra, hogy Alonsonak nincsen bérelt helye a dobogón a szezon végéig, itt óriási hiba volt átadni azt a két pontot is. Egyébként tavaly, hogyha visszagondolunk, Perez bajnoki második helye azon is múlott, hogy Verstappen ugyanebben a helyzetben nem adta azt a hatodik helyet, vagy kellett neki annyira a hatodik hely, amikor már igazából bajnok volt, hogy Perez nem engedte előre. Alonso itt pedig nem küzdött érte, és bocsánat, ha már Alonsóra beszélünk, csak megkövetem a spanyolt, mert ugye eléggé szittuk itt, vagy legalábbis kétségbe vontuk a monakói szereplésüket, de ugye aztán ő gyakorlatilag nekünk is üzent, nem konkrétan nem tudja, hogy Kovács Oli hírnek Baka Gábor, de nekünk is üzent a spanyol nagydíj előtt, ugye rámutatott, hogy Forma 1-ben mindig csak a negatívumokat emelik ki, és hol nem mondják, hogy melyik csapat milyen bátran döntött, vagy milyen jó húzása volt valamelyik futamon, és ugye Monakóra mondta, hogy ez olyan kaotikus helyzet volt, hogy megpróbáltak valamit, aztán nem jött be. Ez eddig oké, és tényleg fogadjuk el, meg egyébként most meg is dicsértük ugye a Verstappen, megdicsértük a Mercedes-t, de ez
tényleg
Strollt is, mert most jól ment, de alig hiszem, hogy valójában hatodik lehetett volna, hogyha Alonsónak nincs a szerződésében, vagy legalábbis verseny előtt nem beszélik meg a leosztást, hogy a végén mi van, mert olyat még nem nagyon láttunk Alonsótól, amit idén.
Hogy
megsúgja a rádión, hogy melyik fékbeállítást adjátok.
Igen, egyébként.
Hogy akar, hogy húzzam meg szélárnyékkal, hogy jaj, de jól ment, megdicséri, de már tavaly, amikor még csapattársak voltak, az Austin-i balesetik után is megvédte, amikor már megvolt a szerződés a következő évre, szóval valahogy ez nekem nem tetszik. Egyébként... Hát, Azt is tök jól mondta egyébként Alonso, hogy a csapat szempontjából szinte mindegy, hogy melyikük volt előrébb, így is hatodik, hetedik hely, így is ugyanannyi pont, viszont majd nagyon fog fájni, és itt visszatérünk
az
apa is hagyom, hogy tényleg, hogyha az év végén azon a két ponton múlik majd, hogy akkor Hamilton, vagy Alonso, vagy Russell.
Vagy az FIA gálára.
Mondjuk teszem hozzá, hogy...
Kikapja a kisebbik kupát, szóval.
Mondjuk teszem hozzá, hogy Alonso helyében szerintem bármelyikünk kerülne ilyen illuminált állapotba, hogyha a csapattárs kapcsán van szó bármilyen kényelmetlen kérdésről, hogyha cserébe az elmúlt 10 év legversenyképesebb autóját kapja.
Én azért
kezdtem
hát Gáborral, mert hogy mindig azzal szoktam védeni a pilótáknak a erkölcsileg nem védhető lépéseit a pályán, hogy azokból lesznek a bajnokok, akik mindent megtesznek. Ugyanígy volt Schumacher, rengeteg olyan megmozdulása volt, amit elítélünk erkölcsileg.
Csak úgy, mint Hamilton, Fettel, Verstappen.
Hamilton, mindegyiknek, aki harap, és ilyen volt Alonso is, aki mindig azt nézi, hogy hogyan tudok többet kihozni a helyzetbe, hogyan lesz több pontom.
Akár a csapat kárára is.
Igen, tehát, hogy az, és most az Alonso kényelmes helyzetben van tényleg, mert a csapattársa abszolút nem veszélyes rá, őt élteti a média, mert tényleg jól szerepel, de hogy akkor is, ezek szerintem gyengítik a pilótának a státuszát, ahogy a Gábor mondja.
Tehát, igen, hogy... és főleg, és még nem tettük hozzá, de ugye hazai pályán, hazai közönség előtt mondott le az előrelépésről. Nem tudom, mit írtak bele az előrelépésébe, mennyi pénzt kap, hogyha nem,
lehet, az Aradár
nem előzi meg volt külön a pályán, akkor milyen bónusz jár, de szóval, hogy mondjam, ez már tényleg olyan rossz benyomást kelt, mert lehet jó csapatjátékosnak lenni.
Ilyen fordított fizetős pilóta. Meg.
Igen. Ez már ilyen Dark Web szintű szerződési feltételeket sejtett, és beolvasnám most a komment szekcióból ezt a Stroll kérdésnek a felhozottanát. Szabó Bence jegyezte meg, hogy Strollnál csak az dühítő, hogy az Astonnál parkoltatok egy potenciális bajnokot Drugovic személyében, és Patrik is beszállt ebbe a beszélgetésre, felvetve a kérdést, hogy a tempó, idézőjelben a tempó fogható-e Stroll csuklótörésére, és erre jött az a válasz a Dancsigától, hogy csuklóból hozza a rossz eredményeket és a hibás megmozdulásokat, az biztos.
Na jó, ez tényleg benne van, de az is benne van, ne feledjük, az a Stroll itt van 5 éve, ugye ez az ötödik
szezon? 17, 18, 6. Sőt, 7.
Bocsánat, nem
17, 18, 19...
De nem is ez a lényeg. Nem, vagy a lényeg az, hogy nem újonc. Ha még egy újonc lenne, és a Stroll papa azért hozta volna ide az Alonsót, hogy egyrészt vezesse ezt az autót, amiből hát, ha lesz valami. Másrészt meg itt lenne a kezdő kisfia, aki első vagy második évét tölti az F1-ben. Akkor még érthető lenne ez. De az, hogy Stroll nem, inkább nem előzöm meg, hogy ne kockáztassunk, amikor a Forma 1-es évét tölti, az a Forma, nem csak az Aston Martinnak, hanem a Forma 1 imázsának is árt, mert tényleg azt látjuk, hogy léteznek még a fizetős pilóták, csak most már nem ő hozta a pénzt, hanem eleve otthon volt a kasszában, és csak az egyik fiókból a másikba átrakták, vagy még ennyi se, és ez nagyon rossz. Alonsóra is rossz fényt vett, az Aston Martinra is, Meg
inkább sportszakmailag nem túl profitált. Mert tényleg, ahogy említetted, azért hosszú távon ezek a döntések, mint amilyen például a Monaco is volt, meg amilyen ez is volt, azért nem hogy súlyos pontokban fájt, hanem hogyha picit előre menjünk az időben, lehet, hogy ilyen döntésen fognak múlni bajnoki címek, komoly eredmények. Tehát
én egy picit
ebben most kéne belerázódni.
Azzal, hogy minden, amit elmondott a Gábor, egyetértek, mondok egy valamelyes talán védhető álláspontot hozzá, vagy egy másik fajta szemléletet, hogy a második oldalról nézzük, hogy nem látunk bele, hogy a csapatnál hogyan működik ez a dolog. Azt láttuk, hogy a tavalyi évre Stroll már el tudta hitetni azt, hogy nem egy fizetős versenyző. Tehát volt olyan teljesítménye, amivel azt mondtuk, hogy igen, helye lehet a Forma 1-be.
Zárójelet, nem lehet, hogy csak Fettel teljesítménye hitette el velünk, hogy Stroll valaki, szóval, hogy
voltak nagyon kiváló előzései, esőbe kifejezetten jól ment, tehát hogy volt olyan, hogy nem azt mondtad, hogy a teljesítmény alapján ki kéne dobni.
Összességében akkor sem egy komplex pilóta.
És azt akarom mondani, hogy lehet, hogy a csapatnál ez ilyen, csak ez feltételezés, mondom, tehát hogy közbeszéd tárgya, hogy valamiért nem smakkol ebből az autóval annyira, mint a korábbi években, tehát hogy nagyon nem találja az összhangot, nincs önbizalma. És a csapat, hogy két versenyzős csapattá váljon, tehát hogy valamennyivel több pontot tudjon szerezni, ez Alonsónak is az érdeke, és ezért pátyolgatja, mert ő tisztában van, hogy mindenképpen jobb nála, mindenképpen előtte fog végezni, tehát az ő státuszkóját nem befolyásolja, de jó lenne, ha végre elkezdene szállítani ő is top 10-es eredményeket, és több pontot a csapat számára, mert az év végén akkor az a csapatnak sokkal jobb. És lehet, hogy az Alonso az érettségével ezt látta be, lehet, hogy vezető fejlesztő ezt elmondta neki, és hogy ezért mondom, hogy ez az egy védhető álláspont lehet, csak azért mondom, hogy ezen nagyon sok múlik, mint ahogy ugyanez volt az állás. Pont.
Hát ezzel az elgondolással csak egy probléma van. Túl vagyunk, kérlek szépen, 7 versenyen, ahogy igen, nézem. Alonso a 3. 99 ponttal, Stroll a 8. 35 ponttal. Tehát azért csapaton belül ennyi futam után 64 pont különbség, főleg, hogy nem két él versenyző közötti differenciáról van szó, ez nagyon sok. Tehát,
hát azért eddig vártak ezzel, lehet.
Most ezek a kettő pont vannak?
Bocsánat, hadd mondjak még egy valamit, mielőtt elfelejtem, a Zsolti gondolatmenetéről jutott eszembe, ami korábban eszembe jutott még, hogy és kimaradt, hogy most itt Alonsot szidjuk egy kicsit, hogy itt bejelenti, hogy jó, ne aggódjon Stroll, meg nem bántom, meg hogy mondjátok meg neki, hogy szeretem, meg hogy ez a fékbeállítás, de nem.
Már van ilyen romanszos.
Igen, csak hogy mi van, az is eszembe jutott, hogy mi van, hogyha Alonso azért üzengeti ezeket, hogy mi kifelé tudjuk, ez én burkoltan az, hogy...
Ja, hogy bocsánat, jó vagyok.
Én nem is az, hogy jó vagyok, hanem bocsánat, nekem ez a szerepem, hogy tudjátok, hogy én megelőzném, de nem a csapatnak üzenem.
Na ez már nagyon rafinált lenne, hogyha ez tényleg így...
Nem állna távozzam az ótól a rafináltság.
Hát ez tény, te, hogy mondjam, azért én meglepődnék, tehát már így is kezd ilyen barátok köztes, hogy az Aston Martinos viszony, de így pláne az lenne.
Szerintem zárjuk le az Aston Martin, mert már annyi időt kaptak tőlünk,
mi, hogy... Csak egy pillanat, nem elmondta Alonso, hogy igazából meg tudnám előzni, de nem fogom.
De. Hogy ezt
mindannyian, hogy én föltette a kezét, hogy oké, Aston Martinban ülök. Ez van. Szóval kifelé ezt üzente, és tényleg zárjuk le, meglátjuk majd, hogy...
Evezzük tovább a senki földjére.
Bocsánat, egy gondolat, szerintetek ez egy általános potenciál volt most, vagy valami gondja volt az Aston Martinnak, vagy igen, nem az Aston Martinnak, Alonsónak. Mert lehet, hogy nem Stroll fejlődött ám, hanem a...
Hát szerintem abból ered a hiba, hogy Alonsónak volt egy hibája az időmérőedzés, ahol sérült az autója, egész időmérő alatt azt szerelgették, és eleve ezért rosszul kvalifikált, az utolsó körében bele is hibázott ráadásul, tehát eleve nem volt előnyös helyzetben. Tehát itt már rögtön félrecsúszott egy potenciális számítás, és aztán másképp, hogy vasárnap az Aston Martin tempója sem volt meg, tehát itt inkább olyan, mint hogyha egyszerre két tényező játszott volna össze, és azt szült volna egy ilyen klasszikus, szezononként azért egyszer-kétszer előforduló félresiklós hétvégét.
Tehát akkor azt várható, hogy a következő futamon visszatér, és a Mercedes-szel fog küzdeni a dobogóért.
Szerintem az eddigi futamokból kiindulva nem lenne hülyeség ezt gondolni. Tehát.
És igen, bocsánat, hogyha egy kicsit fogalmazhatom másképp, de gyakorlatilag csak az egy megvilágítsam, hogy Aston Martin most úgy szerepelt, mint hogyha a két Stroll ült volna benne. De szóval szerintem nincs viccnek szánom, hanem hogy nagyjából az Aston Martin autója körülbelül ezt tudja, amikor helyén van a feje Strollnak, és most két Strolljuk volt ezen a hétvégén, de szerintem...
Egy kettős pontszerzés.
Előrébb lennének.
Jó, oké.
Okay. Evezzünk tovább a senki földjére, pontosabban a Ferrari területére, ugyanis a Ferrari, hát hiába volt ott Carlos Sainz az első sorban, messze-messze elmaradva a két Red Bulltól, a két Mercedestől csak ötödik, Charles Leclerc pedig annak ellenére, hogy kis túlzással a fél autót kicserélték a borzasztóan pocsékul elsült szombati kvalifikáció után, nem tudott pontot szerezni, pedig még szegény Cunodájuk itt is megbüntették, és így sem. Tehát 5. hely, 11. hely, jelenleg a Ferrari úgy áll, hogy van kereken 100 pontjuk, és egyre nő a lemaradás, mind a Mercedes-szel, mind pedig az Aston Martinnal szemben, ez a különbség már 52, illetve 34 egység. Ferrari, mi a helyzet Maranellóban?
A korábbi adásokban ugye még arról is beszéltetek, hogy egyáltalán Leclerc top pilóta-e, Sainz-tot eleve azt állapítottak, vagy arra jutottatok, hogy nem az. Én egy másik gondolatot helyeznék itt el, és utána majd tök jó lesz, mert megcáfoljátok, mint mindig, hogy mi van, hogyha ez az autó annyira rossz, hogy Haas vagy nem tudom, McLaren szinten van, és a pilóták képesek egyáltalán előrébb léptetni.
Benne lehet ez is valamilyen szinten, ugyanakkor, illetve tudva levő.
Én pontosabban a pilóta hibákat annak tekintem, hogy nincs meg a magabiztosság az autóval kapcsolatban,
elkezdik kapcsolat
túlfeszíteni, és ezek az autók annyira érzékenyek, hogy abban a pillanatban, amit átléped azt a határt, amit viszonylag nehéz megtalálni, büntetnek. És nagyon sok, a Leclercnek annyi hibája van, lehet, hogy belőle fakadt. Tehát nem állítom, ez csak egy másik fajta irányba akarom megközelíteni. Mi van, hogyha az autó annyira rosszul vezethető, hogy ahhoz, amikor elkezdik feszíteni a húrt, hogy valami tempót kicsikarjanak belőle, akkor büntet vissza, és nehéz valamit
kell. Erre van levő, hogy vannak gondjai a Ferrari-nak.
Két dolgot. Egyrészt lehetne ezt mondani, De ez még mindig nem menti a Ferrarit, mint márkát, meg Forma 1-es csapatot a pocsék eredmények.
Semmiképpen sem.
Másrészt meg ugye erre a hétvégére, ha nem is olyan radikális szintű átalakítása, mint a Mercedes Monaco-ra, de az az erősen átalakított autót hoztak, és az a baj, hogy igazából az új autó nagyjából ugyanazt tudta, mint a régi, hogy időmérőn még csak gyors, de a futamon kinyírja a gumikat, hát... de úgy nyírja ki a gumikat, hogy Frederik Wasser, a csapatfőnök, ő maga ismerte be, hogy akár ugyanaz az autón ugyanaz a keverék is másképp viselkedik, vagy ugyanazon az etapon ugyanolyan kevés... Vagy
ugye ezt Lökler is említette. Ezt Lökler is említette.
Szóval egyszerűen nem tudják, igen, a pilóták is... Hogy
igen, pillanatnyilag a Ferrari idei formája a 2013-as Mercedesre emlékeztet, amikor láthattuk, hogy időmérők ott tudnak lenni, és aztán a futamon eltűnnek a súlyeztőben. Pont Barcelonában volt ugye ez a Mercedes-szel annak idején, hogy egyszerűen felfalták a gumikat, nem tudtak mit kezdeni a helyzettel. Egy biztos, hogy azért továbbra is fennállnak ezek a konstrukciós problémák a Ferrari esetében. Erre csak rátesz egy lapáttal azt, hogyha hibázik Leclerc, vagy hogyha Sainznak nem úgy jön ki a lépés, ahogy kellene. Az eredményét látjuk. Tehát nehéz bármi újat okosat mondani a kérdésben, mert nagyjából ugyanazok a tényezők köszönnek vissza Ferrari performance szintjén, mint amikor az előző években. Tehát ez sem jó, az sem jó, amaz sem jó. És egyszerűen ebből kiindulva, ugyebár tudjuk, hogy csapatfőnökkel cseréltek, csak hát lehet, hogy nem a csapatfőnökkel volt a legfőbb probléma.
Hát ezt sejtettük egyébként szerintem. De náluk ez a megoldás. Akkor még pár évig lehet mondani, hogy most még új a főnök, új stábja van, meg új irányt keresünk. Sajnos a Ferrari erről szól, hogy ilyen 3-4-5 évente lecserélik a főnököt, és akkor ezzel mindig nyerünk egy kis időt, hogy mindig kicsit távolabb lehet helyezni a célt, hogy akkor majd...
Hát csak az a szörnyű az a mém, ami mindig föltűnik az interneten, Kimi Räikkönen van rajta, egy papírra, ami rá van írva, hogy még az mindig utolsó. Az utolsó Ferrari világban.
Erre akartam és az, utalni,
és az, hogy... És azért az már nem évtizedre van, tehát az a dátum.
Másfél, igen.
Az a probléma, hogy előbb-utóbb el fogunk jutni oda, ahol a Ferrari volt 1979 és 2000 között. Tehát ha belegondolunk, akkor lényegében van a mostani éra, meg az újból az első két év, hogy ezt a csúfos kudarcot elkerüljék.
Mindegy, hát tehát ki tudja, lehet, hogy 2026-hoz az valamit. Most tényleg, és lehet ezt gúnyosan is hallani, de akár még őszintén is gondolhatjuk, hogy...
Nem gondoljátok, hogy az lehet a probléma egyébként, hogy a Ferrari Olaszországban van?
Ó, de ezt megbeszéltük már néhány, igen, ez biztos benne van, de hogy mondjam, igen, de hát ők soha nem fognak elköltözni, úgyhogy ez olyan adott dolog, ez olyan, mint hogyha leszakad az eső.
Régen is így volt, ugyanott volt.
Leszakad az eső, szóval azon kívül, hogy valamikor... Forma 1-es mércével mérve, sőt a Ferrari történetét mérve, rövid ideig volt egy angliai ilyen alközpontjuk, azon kívül mindig is úgy működött, és ez egy adott dolog. Ez Olaszország autósportos válogatottja, vagy nemzeti csapata, hogyha használtam ezt a kifejezést, ők nem fognak soha kiterjeszkedni, ami viszont nagyobb gond, nem. Hogy mondjam, részben erősíti az, hogy konkrétan hol van a csapat központja, de másrészt az, hogy még rá is játszanak azzal, hogy azért olaszokat, de legalábbis latin embereket szerződtetnek oda, hogy ott dolgozzanak, szóval azért a Schumacher érában nagyon nemzetközi volt a csapat, ugye ott volt Rory Byrne, ott volt Ross Brawn,
Zsántot,
aki ugye azért latin, de mégiscsak más, de igen, szóval, hogy onnan elkezdtek bezárkózni, elfogytak ezek a szakemberek, de igen, ez többek között azért is
a
van.
A nacionalizálódás lett a
vesztük. Igen, de egyrészt a szándékuk, másrészt viszont az, amit Zsolti is mond, hogy Olaszországban van a központ, és nem szívesen megy oda senki, amikor egyébként Angliában meg egy ilyen 120 kilométeres körön belül, hogy gyakorlatilag aki ilyen szakember, az egy naponta elautózhat a munkahelyére, és 6-7 csapat közül válogathat, míg...
A mi cégünknél, ahol mi hárman dolgozunk, Patrik is, egyszer volt egy fölmérés, és egy külső cég végezte, ugye ez a cég 600 fős cég. És arra jutott a cég, hogy nagyon-nagyon jó emberek dolgoznak ebben a cégben. Tök jól dolgoznak az emberek, de van egy borzasztó hátulütője a cégnek, hogy ezek az emberek általában a munkavégzés szempontjából egyetértenek. És ez azért nagy hátrány, mert egymással ugyan jól kijönnek, jól tudnak együtt dolgozni, csapatban jó az orientáció, de az innovációt borzasztóan rontja, mert hogy nem jönnek új ötletek, hanem a megszokott folyamatokat görgetik, és majd kijön a jó, ezt gondolják, de ebből nem jön meg a kiugró teljesítmény. Ez volt a meglepetés. Ettől még nagyon jól működik a cég, csak hiányzik a felső 10% a kiugró teljesítmény. Azt el lehet dönteni, hogy ez szükség van, vagy nem, de a Forma egy high-tech, és azért gondolom, hogy mint ahogy mindig probléma van abból, hogy kikit igazolt el, ellopta, elvitte az információt, óriási tudás, hogy most például a Red Bulltól 15 év, 20 év, mennyi idő után el...
17 év után távozik a Rob Marshall, igen, de... Igen,
tehát, hogy olyan tudása nem viheti a terveket, de a fejébe a folyamatokról, a megoldásokról, olyan tudásról, ami támogat. Ehhez képest szerintem még mindig jó szerepel a Ferrari, hogy ezekről látom.
Én meg nem most nem viccelek azzal, hogy honnan igazoljunk a körcentrálhoz más embereket. Meg nem tudom, a Ferrari-val kapcsolatban szerintem lehetne még ezt ragozni, de szerintem zárjuk le azzal.
Én még annyit hozzátennék, hogy abban a szempontból van igazság a lokalizációs kérdésben, hogy ugye a Red Bull fiók csapatánál, az Alfa Taurinál belengedték, hogy lesz egy brit bázis is, mert ugye az Alfa Tauri eddig Faenzában működött kizárólagosan, és azért, hogyha már ezt a lépést egy kisebb csapatnál meghozzák, azért annak lehet némi jelzésértéke, ugye az egész képet nézve.
Ja, és akkor hadd lépjek vissza Ferrari-ra, meg talán egy kicsit a Forma 1-en túlra is, mert hogyha valamiről még beszéltünk itt az utolsó 1-2 percben, ugye az, hogy a Ferrari a Forma 1 mindig nem hozza azt, amit kéne, hiszen most kinéz nekik valahol máshol valami, ugye fél évszázad után visszatérnek a Le Mans-i 24 órás versenyre a csúcs kategóriába. Nem tudom, erről akartok-e mondani valamit, de a hétvége azért ilyen szempontból mindenképp érdekes. Egyrészt ugye most nem lövök le talán nagy meglepetést, vagy titkot, hogy Zsolti ki is megy, ott lesz, de Olivier, te meg tudom, hogy én, úgyhogy talán mondtam.
Ez egy mennyire érdekes dolog egyébként, hogy a költségplafon hoz egy másik fajta sikert, egy másik sportágnak, hiszen az utóbbi időszakban Le Mans miről szólt? Hogy az Toyota életben tartott.
Toyota-Toyotával.
Ő nevezési díjaik, ne bántsuk a Toyotát, hogy szegény egyedül volt, szóval az ő nevezési, irtózatos nevezési díja tette lehetővé, hogy a Le Mans működjön, annyi pénzt fizettek be abba a rendszerbe, és most végre 5 vagy 6, most fejben nem is akarom összeszámolni, hány gyártói autó lesz ott a Hypercar mezőnybe, mellé az LMP2, amit imádunk, ott vannak a GTA autók, és a Ferrari ugye köztudottan onnantól kezdve, amikor belengedték már, nem is tudom, 10 éve, hogy lesz költségplafon, akkor mondta, hogy hát akkor mit fog tenni, valószínűleg keres egy másik szakágat, az valószínűleg a Le Mans lesz, mert az ő történelmükhöz kapcsolódik, és lám, visszatérnek Le Mansba, és nem is esélytelenül, hiszen az idei versenyeken már volt dobogós eredményük, most a teszteken...
Teszt is kiválóan sikerült.
Igen, nagyon jól Toyotán egy gyorsabb időt tudtak menni, tehát hogy nem föltartott kézzel mennek az első idényben, hogy visszatértek Le Mansba. Ugye ez azért kettős, mert 100 éves Le Mans, 50 éve volt a Ferrari, úgyhogy mindenképpen én azt várom, hogy a Le Mans olyan izgalmat fog hozni ezzel, hogy ott a Porsche, ott van az a volt Form 1-es csapat, hogy hívják, Gábor?
Van arra gondolsz.
Igen. Akik szintén Hypercar-ral indulnak, tehát hogy Cadillac van, tehát hogy vannak valóban komolyan vehető csapatok, akik ha nem is tempóból, de egy Le Mansba 24 órában bármi történhet, hogy izgalmassá tehetik. Tényleg Le Mans az egy ilyen, mindenki szerintem a szíve csücske, mert egy olyan klasszikus verseny, hogy... És most én élőben megnézhetem. Na, jó.
Nagyon jó dolgod lesz, Zsolti. És hát nem tudom, hogy esetleg belőletek még kikívánkozik-e valami, akár a mezőny hátsóbb fertáját illetően, akár Lando Norrisra vonatkozóan, akár Csókuányűre, akár Tsunodára.
Beszéltünk róluk, de igazából szerintem egy-egy mondatot érdemelnek, és amit láttunk is, hogy a McLaren egyelőre továbbra is pocsék, szóval az, hogy
egy talicska.
Norris ott végzett, ahol az időmérőn, ahhoz kellett az is, hogy ugye az évcsapatok három pilótája is elvérezzen korábban. Emellett ugye a Ferrari is tudja ezt, hogy gyorsak vagyunk időmérőn, de aztán futamon sehol, szóval ezt hozta a McLaren is, csak még rosszabbul. Azután ugye, hogy Norris összeért Hamiltonnal, de hát ezt mindenki látta, aki nézte a futamot. A csút meg kell dicsérni, mert igazából nem csak az az eredménye, hogy oda vitte az Alfa Romeo-t, ahova vitte, hanem úgy vitte oda, hogy közben a 11-szeres futamgyőztes csapattársa
sehol nem volt,
és most már egy ideje sehol nincs, úgyhogy eléggé csak foglalja a helyet, nem tudom, meddig maradhat még ilyen teljesítmény mellett.
Szerintem túlságosan belemélyedt a nagy felszabadultság érzésbe.
Igen, igen, inkább biciklizik, meg bajszat növesz, meg nem tudom.
Átadja magát ennek a hipsterélet érzésnek.
Forma 1-ben ez talán kevés, szóval az ennyire látványosan nem feltétlenül kéne.
Igen, ez a Raikkonen-i unalomnak a továbbfejlesztett változat.
Hát jó, csak közben az egy Raikkonen ment is.
Hát igen, nem, mert Raikkonen is az utóbbi években nem a teljesítménye volt. Raikkonent ugye szerintem azt tartotta az utóbbi időkben és mindig benne, hogy mindig akartak vele szerződést kötni, mert olyan marketing értéke volt, óriási rajongó tábora volt, és ezt akarta a csapat, mert szponzort hozott, pénzt ért, látványosság volt mindenki. Itt, bocsánat, ezen az oldalon ez azért nincs meg.
Igen, Bottasra még ez sem igaz, úgyhogy igen. Szóval csúddi cserjük meg, le a kalapa, és csak így tovább. Szóval tényleg ezzel szerződtették meg, hát Kína a világ egyik.
Igen, és azért jó, mert korábban az ázsiai pilótákról sosem az volt a sajnos a jellemző, bárkire gondolunk, jó, Szátót még nagyon kedveltem, de hogy nem az volt rájuk a jellemző, hogy ő tőlük kiemelkedő teljesítmény, benne voltak a mezőnyben, mert egy motorszállító partner vagy valaki szerette volna őket.
Hát ugye a legutóbb ilyen az Kobayashi volt.
De a teljesítményük alapján nem feltétlenül volt mindig helyük a mezőnyben.
És akkor említjük is meg a másik ázsiait, ugye Tsunodát, aki már bocsánat, hogy előhozom, de megint idegbeteg volt, és nekem nézőként felháborít, meg Forma 1-et szerető emberként felháborít, hogy beszél ez a kezdőpilóta a versenymérnökével. Ezzel együtt most remekül szerepelt, és én nagyon sajnálom, hogy mondjam, nem gondolom, hogy érdemelt volna büntetést azért, mert Csó úgy érezte, hogy jaj, el kell rántanom. Azért nem volt arról szó, hogy szó szerint fizikailag kilökte a pályára az ellenfelét, és egy gyönyörű pontszerzést hozott, lehetett volna ez a japánnak, ehelyett kapott 5 másodpercet valami olyanért, ami bármikor előfordulhat abban a kanyarban, és még tényleg nem is volt fizikai kontakt, de olyan sűrű volt mögöttem a mezőny, hogy az az 5 másodperccel
tönkretették
az egész futamát, amiért annyit dolgozott, mert ahhoz azért ott kellett lenni a top 10-ben, és tényleg, ahogy beszéltünk róla, ott nagyjából ugye a 9. 10. helytől a 15-ig olyan képlékeny volt, és annyian voltak játékban, és ott mindig történt valami, hogy ott kellett lenni, és ehhez képest az, hogy az egyikük viszonylag keményen védekezett, de fair módon, a másik meg kicsit megijedt, mert úgy látta, hogy itt nem fogok elférni, ezek árvat szegényt büntetni, és hogyha nem kapott volna büntetést, akkor ő is jól jár, és Csó is jól járt volna, szóval igen. Mind a kettőjüket dicsérhet.
Nem gondolt lehetségesnek, hogy a Netflixen edződött hangbejátszásokat látunk. Tehát, hogy összességében az ő kommunikációja nem mindig ilyen, csak rájátszanak, miután már most versenyek óta ez van róla, és hogy ezt akarja a Forma 1.
A jövő februárban meglátjuk.
Nem lehetne minden egyes hétvégén 3-4 ilyet összeszedni, hogyha nem ilyen lenne a habitusa.
Lehetség.
Az nem véletlenül költöztették oda a Faenzába, hogy gatyába.
Igen, elhangzott, igen, hogy próbálnak le valamit.
Hát még van mit gyúrni rajta, tehát még frászoznak a évigi háttérben lépés előtt, még lesz bőven dolga a következő fél évben. De hát a mai esténk meglátta a kockás zászlót, és fél év helyett két hétről beszélünk, ugyanis ennyit kell várni a soron következő kanadai nagydíjra, tehát a jövő hétvégén rendezik meg. Addig lesz egy Le Mans 24 órás, azon is érdemes lesz rajta tartani a szemünket, a miérteket kiveséztük az utolsó néhány percben, és akkor a Vezes Csapat rádió adásait a megszokott felületeken lehet majd visszanézni és visszahallgatni, azaz itt a YouTube-on, az iTunes-on, a Spotify-on, a Google Podcast-on, meg hát ugyebár elérhető a vezes.hu per Forma 1 oldalon, híreinkkel, cikkeinkkel a F1 and More nevű Facebook oldalon lehet találkozni, de a vezes.hu sok más mindenből is lehet, sőt, ajánlott is csemegézni. Elérkeztünk tehát az utolsó végszóhoz, 2 hét múlva, június 19-én, hétfőn este 19 órakor itt találkozunk újra. Remélhetek, addigra Patrik kollégánk is meggyógyul, és akkor...
De a Károly Zsoltit is visszavárjuk, hogyha...
Igen, ha más nem, akkor egy olyan élménybeszámolót mindenképpen megérne a történet, hiszen azért Magyarországról nem gyakran jut el az ember a világ egyik legkultikusabb hosszú távú versenyére.
Mi ugye a Gáborral már együtt is nagyon régóta dolgozunk, én már 22 éve a vezesnél, és ugye ez az első alkalom is, hát nem lehetett kihagyni. Tehát, hogy jött egy hívás, és menni kell.
Ha menni kell, hát menni kell. Úgyhogy most mi is megyünk. Megköszönjük a kedves nézőknek és hallgatóknak a kitartó egy órás figyelmet. 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor a megszokott lendülettel. Szép estét, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Hello.